A vigyáz. Hatórai kés és a rutkai vegyes vonatnál. Ez volt olvasható a Magyar Államvasúti pályafő előcsarnokában levő fekete táblán. Még akkor sem volt készen a pompás központi palota, amely a Kerepesi út végét, mint egy nagy diadalkapu zárja el mostantság. Egy kicsi ínséges pályaházacska fogadta a felső Magyarországról érkező utasokat, akik onnan aztán a város leghosszabb, legszűkebb és legdöcögősebb stáció utcáján keresztül jutottak el omnibuszháton a vendégfogadókkal ellátott zónába. A szokottnál is nagyobb hóesés minden utazási programot meghazudtolt. A főváros legjártabb utcáin két oldalt egész hegyláncok voltak felhalmozva hóhegyekből, amiknek a kihordására gondolni sem lehetett. Az egész nap folyton dühöngő zivatar mindenütt betemette a mi utakat. Az egész vasútvonalon tábor számra dolgozott folyvást a napszámos sereg, a hóekék túrták a hótorlaszokat, amit egyik fél nap végeztek, a másik fél nap megint visszarontotta az zivatar. A hó úgy szakadt egyik órában, mintha milliárd ludat mellesztenének odafenn, a másik órában meg apró tű alakokban kavargott, mint a porfelleg. Valóságos szibériai éjjel volt. A pályaház peronján csak három emberi alakot látni. Az egyik a kapus, aki időről időre kitekint, hogy esik-e még a hó. A másik egy konstábler, aki a bolthajtásnak abba a szegletébe támaszkodik, amelyben nem fúj a szél. Fején a viaszkos vászonnal behúzott kalap, vállán a kurta kaucsuk lebernyeg. Cudar idő, mondja a kapus. Kutyának való idő, kontráz neki a rendőr. Harmadik alak civilben van, kurta prémes gallérú dókában, vidra színű sejemsüveg a fején, a nyakán kockás gyapot kendő körül csavarva, két keze a zsebébe dugva, egyikből bőrrel bevont vasbot mered erő. Ez a harmadik folyvást járkál a peronon hosszába végig. Egyszer rohamléptekben teszi meg az utat, máskor táncolva járja a polkát meg a csárdást. Egyik bokáját a másikhoz ütögetve, nem azért, mintha jó kedve volna, hanem hogy a lába el ne fagyjon. Ez egy detektív. A napos tiszt bentül a szobában, az a távírógépnél van elfoglalva. Ilyen kritikus időben az állomások folyvást korrespondeálnak. Egyszer aztán kutya üvöltés hangzik valahol a távolból. No, hála légyen a Herkó Páternek, mondá a kapus. Csak jön már az a kalarábé vonat. Honnan tudja, kérdi a detektív. Miért nem csenget a villanyos? Hát, hogy a vigyáz kutya ugat, az hamarabb megérzi. Igazán a direkció kutyát tart, a kijelez? Nem, a direkciói az, hanem az öreg vasúttőré, a kaporádámé. Szegény öreg ezzel a kutyával tesz ki egy emberszámot. Nem is tréfa dolog 48 óráig egyhuzamban ott ülni abban a kis butikban, lesni a vonatot, jó vágányba igazítani a váltót. Öreg embernek laposakat pislant már a szeme, könnyen leragad. Hát arra való a vigyáz, hogy az alatt, míg a gazdája az oduban bóbiskol, a kutya kifekszik a sínekre, s már egy mérföldnyire meghallja a vonat dübörgését. Akkor aztán elkezd csúnyául vonítani, hogy most teszi, hogyha az Ádám eltalált volna szunyókálni, hát fölébredjen. Az már derék egy kutya, de még azt is megteszi, hogyha az öreg álmos fővel nem az igazi váltóhoz cammog, hát megfogja a dókája szélit, és odaráncigálja az igazihoz. Nem is esett az öreggel semmi hiba, pedig 20 esztendejű itt őrzi a váltót. Az is szép mulatság. Csak 5 perc múlva a kutya ugatás után kezdett el a villanyos csengetyű berregni, és nem sokára lehetett hallani a közeledő mozdony hosszan nyújtott, s többször megcifrázódott fütyülését. Civil ruhás oda dörmögött a rendőrhöz. No János, most a placra! Erre a rendőr oda plántálta magát a kijárat elé. A kapus a csengetyűhöz ment, és megadta a jelet a vonat érkezéséről. A kolombharangra előjött az egyenruhás hivatalnok, mert egy pár teherhordó, birkabőrsüvegben, ködmönben, bagarja csizmában. A vonat itt prüszkölt, dörömbölt már a város alatt valami karistoló hangot is vegyítve a zaj közé, ami szokatlan volt. Ez a hóekének a harsogása, amit maga előttől a mozdony, mert a hótorlasz egész az indóházig ellepte a vágányt. Ezzel a hozzátolódott nyújtvánnyal csak ugyan úgy néz ki a mozdony, mint valami özönvíz előtti Saurus, aki a szörnyeteg orrával a jégmezőt túrja maga előtt. A vagonok úsznak a felkavart hófellegben, és a hóeke mellett közvetlen a mozdony előtt ügyet a kis lompos szőrű, fekete-fehér tarka, hegyesfülű, kurtafarkú kuvasz, mintha ő volna a pilóta, aki a mozdonyt vezeti. Néha olyan közel éri a mozdony, hogy megtaszítja, akkor nagyot ugrik, de a vágányról azért le nem tér. Ez a vigyáz. Mikor aztán a mozdony megáll a peron előtt, két oldalt fújtatva a kibocsátott forró gőzt, akkor kettőt csahint a kutya, mintha az ő helyben hagyása nélkül nem állna meg a vonat, s azzal kiúrik a sinek közül, s lerázva bundájáról a havat, először is a kalauzokat veszi számba. Az első kalauz jó embere, azt azzal üdvözlő, hogy egyet ugrik rá, és a két első lábával megtaszítja. A második kalauz ellenben nem bírja a bizodalmát, annak háttal fordul, és a hátulsó lábaival szórja felé a havat. Mind a két kalauznak a szeméig van húzva a csukjája, a nyaka kendőbe csavarva, csak az orrát látni az arcából. A vonat áll a mozdonyon kívül egy szenes kocsiból, aztán jön a postakocsi, ahhoz van kötve egy katonaszállító tárkocsi, amely tömve van munkásokkal. Arra következik egy sárgára és zöldre festett vagon. Első és másodosztályú szakaszokkal, leghátul egy kakaószínű harmadosztályú, a bagázsiás szekereket úgy látszik elhagyták valahol. A detektív bekandikált az első és második osztályokba, amiknek az ablakain kivilágított a lámpafény. Kívülről is láthatta, hogy a szakaszok mind üresek. Hát nincs pasa sír, kérdi a numero egy kalausztól. Az először nem hallja a kérdést, mert a füle be van takarva, aztán meg nem felel, mert a szája be van kötve, csak a másodszori kategorikus felhívásra ad precíz választ. Van ördög. Hát hol maradtak? Ott a pokolba, 60-ba. Azzal tovább tappog a munkások futó börtönét felnyitni. Azok vannak valami 30-an, mindannyian vaslapátokkal ellátva. Amint leszabadulnak, futnak egyenesen a kantinba fölmelegedni. A detektív erre a numero 2 kalauszhoz fordul, aki a harmadosztályú kocsik ajtajait nyitogatja fel. Ez már részletesebb választ ad, csak hogy nehéz a szavát megérteni, úgy be van rekedve, mint a hasat orgonasíp. Az első és másodosztály pasasírjai, mikor megtudták a 60-i állomáson, hogy a hó eltemette az utat, mind kiszálltak, ott maradtak az állomásházban. Megvárják, míg a vegyes vonat felszabadítja az utat, s majd csak a kassai gyors vonattal fognak előjönni reggel. A harmadik osztályban levő utasok eljöttek. Akkor eztán ezeket vette szemügyre a detektív. Először kiszállt a vagomból egy felvidéki atyafi, aki fenyőmadarakat meg húros rigókat hozott hosszú fűzérekben felakasztva elől-hátul a hátán. Ennek éppen ilyen zegernyege időben kell utazni. Aztán kibontakozott a kocsiból egy terjedelmes testalkatú asszonyság, nagy kendőkkel össze-vissza kötözve. Mikor lejutott a hóba, akkor egy fiatalabb nő alak elkezdett neki leadogatni mindenféle alakú kosarakat, amik gondosan be voltak bugyolálva. Kettőt, hármat, négyet. A kofa ráfölmett a detektívre, hogy föl ne rúgja a kosarát, mert tojás van benne. Az is ilyenkor a legkeresettebb árucikk a fővárosban. Akkor minden kosár le volt adogatva, akkor az a fiatalabb nő is kiszállt a kocsiból. Szürke szoknya volt rajta, a feje bekötve kockás gyapott kendővel, a szája pedig egy fekete selyem kendővel. Az egyik kezében volt egy fogantyús utazó ládika meglehetős kopott, a másikban egy füles kézi kosár, a harmadik úti teher egy vászonesernyő, a hóna alá volt szorítva. Egy hordár át akarta venni a ládikáját, de nem adta oda neki. Majd csak magam viszem. Ez sajnálja a részpénzt. A fenyő madaras atyafi meg a tojásos kofa elébb kötelességüknek tartották a finánc ajtaját felkeresni, s kiváltani a fogyasztási adóról felelő bárcát. A fiatal nő az alatt leült a nyílt csarnokban egy padra, a bőröngyét meg a kosarát maga mellé téve. A detektív nagyokat tappogott a peronra visszatérve, bosszúságból, vagy csak hogy leverje a csizmáiról a havat, oda ment a konstáblerhez. Akire mi átpászolunk, az elmaradt 60-on a többi pasasírokkal, és csak reggel felé jön meg a gyorsvonattal, ha megjön. Én addig bemegyek a kantinba, ha valamit kitudnék a munkásoktól. Talán azok látták. Maga addig itt maradhat. Köszönöm a gráciáját. A két élelmiszer szállító utas aztán jó későre elvégezve a dolgát a fináncokkal átkelt a kiáraton, átadva a kapusnak az úti jegyeit. Az állomási tiszt kiadta a parancsot, hogy a gázt el kell oltani a külső lámpákban. Több vonat az éjjel nincs jelezve. Aztán a kapor Ádámot fel kell váltani 24 órára. Következik helyébe váltó őnek a Kövecs Péter. Azzal el is ment aludni. Az a fiatal utasnő pedig csak ült ott a padon, kezét eldugva a nagykendője alá, még a karmantyúja sem volt meg. Valaki mégis észrevette az ott létét. A vigyáz oda ment hozzá, körül szaglászta. Kutyuskám, suttogta a hölgy. Vigyáz erre mind a négy lábát előre feszíti, elkezdi a kurtafarkát erősen csóválni, és kettőt vakkantott azon a hangon, amely azt jelenti a kutyánál, hogy bizalommal viseltetik az illetőhöz. Akkor aztán megugrott, és elszaladt. A fiatal nő továbbra is ott maradt, lelerázva kendőjéről a szitált havat, amit a szél kívülről behordott. Egyszer aztán cammogó lépések hangzottak a vasút mentén. Valami lámpás fénye veres lett a hófuvat, ködfátlán keresztül. A felváltott őr jött a kutyájával. Az egész ember egy nagy guba volt, arcából nem lehetett más látni, mint két torzomborz bajuszt, amiről jégcsapok fügtek alá. Az egyik kezében volt a tokba dugott jelzőzászló, a másikban egy erősen bedrótozott lámpás. Mikor a pad előtt elcammogott az őr, a kutya megint azt a bizalmas kettős csahintást hallatá, és erre az ember észrevett, hogy ott a padon valaki ül. Megállt, és oda világított rá a rámpájával. Látta, hogy egy fiatal leány. Hát maga lelkem, mire vár itt? Arra várok, hogy megvirradjon. Késő éjjel nem mehetek magamba a városba. Hát nem ide való? Nem, vidékről jöttem, hiszen elmehetett volna az omnibusszal a vendéglőig. Én nem szállhatok vendéglőbe, mert ott drága az élet. Hát miért jött Budapestre? Munkát keresni. Hát aztán miféle munkát tud maga? Hát tudok varni, meg hímezni. Hát aztán csak így jött fel Budapestre, hogy majd eljár boltról boltra, hogy kinek kell a maga munkája. Azt gondolom, hogy úgy kezdik. Hát addig miből él meg? Hoztam 6 zsemlét a kosaramban. Ez 6 napra elég. Na, ez derék. Hát mondok én magának valamit. Itt lakom nem messze a várostól, mindjárt a Kálvária mellett. A feleségem mosóné, becsületes asszony. Annak van egy kis kamrája, a mosókonyha mellett, az kiszokta adni ilyen magaforma varró leányoknak. Nem sok a fizetés. Fűteni sem kell a kamrát, mert a mosókonyháról elég meleget kap. A feleségem még munkát is szerez a leányoknak, sok úriházba bejáratos. Most éppen facér a kamrája. A múlt héten történt, hogy a mamzell, aki nála lakott, Lidinek hívták, én bizony a másik nevét, sose kérdeztem, egy este csak nem jött haza. Keresték, kurrentálták, de nem került elő. Azt hiszem, a Dunába ugrott. Hát ki tudja, mi oka lehetett rá. Hát a leányoknál olyan könnyen megy az. Hát jobb, mintha gyufát ívott volna. Na hát, ha nincs valami jobb szándék, hát eljött az én szállásomra. A feleségem szívesen látja, még majd engem is megdicsér, hogy milyen élelmes ember vagyok. Röptiben fogok a számára új cimmerfrajlát. A fiatal nő felállt a helyéről, felvette a bőröngyét és a kosarát, és azt mondta, menjünk. A vigyáz megértve, hogy az egyesség meg kétségtelenül az ő beleegyezését is bírta, megköttetett, vidám csaholást indított meg, és azzal kivéve a hölgy kezéből a füles kosarat, azt a fogai közé vette, és előre futott vele a kiárathoz. A konstábler akkor is ott állt. Először ráismert a kutyára, kutyáról a gazdájára, és a gazdáról a vele jövő kisasszonyra, ahogy illik tapasztalt rendőrhöz. No, te vigyázz, hát Ádám apó, paktatunk haza? Néni, ha megkerült a mamzell Lidi, csak látogatni volt odahaza. Az ám hagyta rá az öreg. Lássa magának, most semmi dolga. Elhozhatná a leányasszonykának az úti táskáját, ne cepelje maga. Megtenném szívesen, de most ide vagyok leszekezve. Az a parancsolat, hogy egy komteszre kell rálesnünk, aki hazúról megszökött a mai vonattal. De a távíró se kutya. Eléje került. És ezt most el akarják fogni, kérdé az őr. Elfogni nem kötelességünk, hanem ha felismertük észrevétlenül és minden feltűnés nélkül, kísérnünk kell, hol meg fog szállni, és arról hírt adni az alkapitány úrnak, a detektív is ott van. Öreg nevetett egy kicsit. Ha édes János öcsém, ha én a maga bőrében volnék, azt mondanám a detektívnek, hogy gyanúm volt erre a leányzóra. Ittni, hogy hát, ha ez az a bizonyos gróf kisasszony, és ez alatt az ürügy alatt elkísérném a lakásáig hivatalból, ha-ha-ha. Öreg nevetett a jó ötletnek. A konstábler is nevetett rajta. Aztán utoljára maga a mamzer is úgy tett, mint aki nem állhatja meg, hogy ne nevessen ezen a bolondságon. Hanem azután a konstábler nagy hirtelen visszanyerte a kötelesség szabta hivatalos nyugalmat. Megtörli az arcát a kalapjából kivett zsebkendővel, aztán megint föltette a kalapot. Zsebkendőstől, s lehúzta az álla alá a viharszét, ami igen szigorú kifejezést állt az arcnak. Azt nem tehetem, Ádám apó. Én megesküdtem rá, hogy soha hamis tudósítással az előjáróságot tévútra vezetni. Meg nem kísértem. Jó éjszakát, öreg apó. Jó éjszakát, szép kisasszony. Köszöntetem a Zsuzsa nénit. Holnap reggel majd ellátogatok magukhoz. Ott van ám a konstábler úrnak az Absteig kvártéja. Mi nálunk, amikor fráj napja van, ő meg egy padlásszobát bír tőlünk, magyarázza Ádám apu az új lakónőnek, mikor már a váróteremből kimentek. Azután annyira vitt a nagy lelkűséget az öreg, hogy maga ajánlkozott a mámzelnek a bőröngye vitelére. Köszönöm, szólt visszautasítva az ajánlkozást a fiatal hölgy. Nem szoktam én soha hordárral cepeltetni magam után az úti bőröndömet. Igazat mondott, mert üveges hintóban szokták azt utána szállítani. Ő volt az az eltűnt gróf kisasszony, aki felől a detektívnek meg a konstáblernek bizonyságot kell vala szerezni. Igen, jó helyet talált magának a biztos elrejtőzésre. Azt a kis kamrát, amelynek a padlásán maga rendőr tanyázik, ott csak nem fogja senki keresni.